Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallgatják. Riedel Lórend vagyok. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Bánfi Szilviát.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Az 1947. évet követően a szovjet mintára berendezkedő államban az egykori társadalmi és gazdasági elitet képező arisztokráciát egyik napról a másikra kisemmizték és ellehetetlenítették. A rendszerváltás követően ez a korszak lezárult, időközben 3-4 generáció nőtt fel, akik időközben felnőtté váltak. Hogyan élnek, mit kaptak szellemi örökségül, hogyan állnak helyt a 21. század kihívásainak? Műsorainkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. A Bánfi családnak 6 különböző ágáról tudunk, némelyik kihalt, majd ezt Szilvia el fogja mondani. Az alsó lendvai gróf Bánfi családi ágról tudunk, a felső lendvai Bánfi családról, Losonci gróf, illetve Bárói Bánfi családról, Nagy Mihályi Bánfi családról, Talóci Bánfi családról és a Bálványosi Bánfi családról. Tehát egy nagyon szertágazó családról van szó. Szilvia, te melyik ághoz tartozol?
Én a Losonci Báró Bánfi családhoz tartozom, melynek családnak az eredete az 800 évre nyúlik vissza, az 1200-as évektől már történtek felírások, illetve megnyilatkozások, és a Tomaj nemzetségig, a Besenyő eredetű Tomaj nemzetségig vezethető vissza a családfánk. A 15. században történt egy szakadás nálunk is, de ez csak annyiban nyilvánult meg, mint sok más főrendi családnál, hogy a bárói címünkre kapta a testvérek közül az egyik testvér a királytól a grófi címet cselekedeteiért. Ez többnyire ez a hadviselésben elért, vagy politikai cselekedeteiért, tehát hithű, elfhű cselekedetek miatt kapták. Utána nálunk a 1950-ben Bánfi Miklós intendánssal a grófiák kihalt férfiágon, és ott női leszármazottak maradtak utána, akik még élnek a világban szerte szét.
Merre voltak a birtokaitok?
A 13. 14. századtól inkább nálunk főleg Erdélyhez kapcsolódtak, az erdélyi tevékenységekhez kapcsolódtak, és az ottani birtokainkról beszélünk. Bár Losonc az nem oda kapcsolódott, ahonnan eredeztethető a nevünk, de egyébként pedig inkább erdélyi birtokokkal bírt.
Ha jól tudom, van Bánfi kastély Erdélyben elég sok helyen.
Igen. A birtokaink és az erdőségeink inkább sokkal nagyobbak voltak, mint a román királyi családnak, illetve hát miről beszélünk ugye egyáltalán. Tehát azt mondom, hogy nagyon nagy birtokokkal rendelkeztek a bánfiak Erdélyben.
Tehát mind financiálisan, mind pedig politikailag befolyásos családról
Igen.
van szó. A 40-es, 50-es évek megpróbáltatásairól milyen családi anekdóták vannak, hogy a nagyszüleid, felmenőid hogyan érték meg ezt az egész időszakot?
Hát a nagypapám ugye Bánfi Dániel volt, ő a teleki kormány, az első teleki kormány földművelési minisztere volt, és teleki meghívására érkezett az erdélyi jól prosperáló birtokokból, mert hogyha valaki a saját házatáján jól sepert, akkor úgy gondolták, akkor még, és nagyon jól gondolták, hogy szakmailag akkor egy ország érén is a szűke pátriárkát vinni tudott, akkor egy tága pátriárkában is tudott működni, és jól működni, és sikeresen működni. Úgyhogy 1940. decemberétől 44. márciusáig gyakorlatilag hivatalt töltött be, mint földművelési miniszter, és gyakorlatilag a németek bevonulása kapcsán hurcolták meg, mert hogy Zichy Ladomérral, unokatestvéreivel, a felvidéki birtokán és Bethlen Istvánnal ők szövetkeztek. Gyakorlatilag próbálták elkerülni Budapest ostromát. És utána Ladomér ment Argentínában, ugye Bethlennek tudtuk, hogy mi lett a sorsa, nagypapát bebörtönözték, és utána pedig politikai nyomásra és segítséggel szabadult ki gyakorlatilag, és a Nagy Imre kormány szabadította föl, de 50-ben kitelepítették a családot 3,5 évre Jászapátiba. Vitték az egész családot, és 3 kilogramnyi ruhaneművel vitte, semmi más nem lehetett vinni, semmi más nem vihettek, és akkor a nagypapámékat kitelepítették egy hús üzembe, gyakorlatilag a Lóránfi Zsuzsanna utcából a föntről a Rózsadombról, ami utána kárpotlást sem kaptunk, illetve hát annyit kaptak, hogy 130 000 forintot kaptak a kitelepítés kárpotlási jegyekben, mint kárpotlást, és 70 000 forintot kaptak a gyerekek szintén kárpotlási jegyben a meghurcoltatásokért, de sem a Lóránfi Zsuzsannát, sem semmi más nem szolgáltattak vissza. Tehát ott 3,5 éve gyakorlatilag úgy húztak le, ha szabad így mondanom, a kitelepítésben, ahogy onnan oda pottyantották őket a semmibe. Mindezt 7 gyerekkel. A nagypapám akkor volt egy balesete, mikor már lebénult, ugye. A nagybátyám 48-ban született, a legkisebb, mert az édesapám még 7-en voltak testvérek, és a legkisebb testvére, ugye az öccse, ő 48-ban született, és az 50-es kitelepítéseket gyakorlatilag egész kisbabaként élte meg a család a legkisebb tagjával.
Itt maradtak a családtagaid Magyarországon, vagy vannak olyan családtagok, akik a megpróbáltatások miatt külföldre mentek?
56-ban indultak el akkor már, mikor ugye a Nagy Imre kormány szabadította föl a kitelepítetteket. Ez arról szólt, hogy 50 kilométerre nem lehetett megközelíteni Budapestet, és csak annak körzetében lehetett tevék, vagy azon túl lehetett, és miután ők, miután az unokatestvérek, a betlenek is például Nagymaroson maradtak és ragadtak meg, tehát az 55 kilométer volt akkor Nagymaros, ezért a bánfiak is oda költöztek akkor. Tehát addig nem lehetett visszaköltözni Budapestre, hanem csak jóval később nyilvánvalóan, és akkor utána Nagymarosról a Bródy Sándor utcába költöztek egy bérházban, egy lakásban a nagymamáék, és utána onnan. 56-ban egyébként nekiindult a világnak, igen, a nagybátyám is, meg 2 nagynéném is. A nagybátyám Amerikába ment, és az egyik nagynéném Svájcba jutott, és a másik nagynéném pedig Ausztriába.
Gyerekei születtek?
Igen, a nagybátyámnak, Ferencnek születtek gyermekei, 5 lánya született Amerikában, ők ott élnek, és ott is vállaltak családot. A nagybátyám, ő meghalt már nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt, és az egyik nagynéném meg Svájcban telepedett le, őt egy bajai orvost, igen, neki ott is vannak unokatestvéreim, ők 4-en vannak, és a nagynéném, aki Ausztriába ment, ő pedig gyermektelen.
Hány testvéred van, vagy vannak testvéreid?
Hát én vagyok, ez érdekes, mert az itt maradott, én vagyok egyedül, aki egyke. Egyébként pedig hát nagyon szaporák voltunk, hogy ezt szabad úgy mondanom, és hát ez nagyon helyesen is történt, hogy én úgy gondolom, hogy ezen családoknak a fennmaradása és az évszázadok túlélése az csak egy módon volt lehetséges, hogyha voltak megfelelő tudattal, megfelelő intelligenciával, megfelelő identitással, és hát ha sokan voltunk. Én egyke vagyok, igen, de hát nekem van egy gyermekem.
Arról mit lehet tudni, mit dolgozol, és hogyan éled meg a mindennapi életedben azt az erkölcsi és szellemi örökséget, amit otthonról hoztál?
Ahogy mondtam, én 1970-ben születtem, és a rendszerváltáskor érettségiztem, tehát én végigcsináltam az átkost, hogy idézőjelben mondjam, az átkos korszakot is. Volt egy szűk családi belső életünk, és ha kiléptünk az ajtón, akkor is az iskolában és az életben is volt egy élet, amit. De mi megkaptuk a nagyszüleinktől és a szüleinktől azt a, ha még egyszer mondom, azt az identitást, ha ezt a szót szabad ismét használnom, ami végigvitte gyakorlatilag azokat az évszázadokat, és utána az én életemben azokat az évtizedeket, amit megkaptunk már a genezistől, az eredettől. Tehát nálunk a családon belül ugyanúgy megvolt a vallás, megvolt a történelem, megvoltak azok a hagyományok, megvoltak az a kulturáltsági fok, amit egészen más volt az ajtón kívül. Lehet, hogy az édesapám és az édesanyám humora is közrejátszott ebben, hogy ezt így kaptam meg tőlük. Nagyon sokan én úgy gondolom, hogy ott vesztik el a fonalat, és akkor tűnnek el a süllyesztőbe, hogyha nem tudnak átlépni, nem tudnak azon felülemelkedni, nem tudják újra konvertálni a valós értékeket, tehát nem tudják azokat az értékeket áthelyezni a saját életükben. Nem szabad azokat az értékeket elhagynunk. Tehát akinek nincs múltja, annak nincs jelene, és nem lesz jövője. Konferencián voltunk kint Szászrégenben, tavaly a Magyar Női Unió által, és ott is az egységről, az identitásról beszéltünk, de származásában polgári gyermekeknek Erdélyben. És felfigyeltek arra, amikor bemutatkoztam. Szászrégenben Marosvécs közelsége és a Bánfi név miatt is, tehát ott ismerik a Bánfi nevet, még jobban, mint itthon. És érdekes volt az, amikor bemutatkoztam a gyerekeknek, akkor 300 gyerek felfigyelt eleve a nevemre, és mikor azt mondták, ők is azt kérdezték, hogy hát mit lehet ezzel kezdeni, és mikor azt mondtam, hogy nem kell ahhoz egy 800 éves múlt, hogy valamit építsünk. Nem kell, elég egy generáció, mert hogyha ők velem szembe ül 300 gyerekre célozva, ha ők már leteszik az alapjait egy generációban, az ő generációjukban az identitásnak és a hagyományoknak, akkor ők tudnak előre felemenőleg építkezni. Tehát ők tehetnek valamit az asztalra, ami előrefele építkezően, már előremutatóan hagyományokat teremthet. Nekem ezzel szemben a 800 éves hagyomány múltam, amit generációkon keresztül és a vérzivatarokon keresztül és a történelmi eseményeken keresztül is előre tudtunk vinni, meg tudtunk tartani, és tovább tudjuk adni a gyerekeinknek, ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy úgy gondolom a mai világban meg főleg, hogy bele tudjunk kapaszkodni valamiben. Nem mondom azt, hogy az öt gyerekemből mind az öt annyira érti azt, hogy én mivel kapaszkodom. Minél idősebb vagyok, érdekes módon, annál inkább visszanyúlok valamilyen, nevezhetjük szentimentalizmusnak, nevezhetjük valamiféle olyan genetikai lenyomatnak, ami engem Erdélybe minduntalan visszavisz. És minél idősebb vagyok, annál inkább. A gyerekeim közül is például a nagyfiam, aki már felnőtt volt, mikor elkezdte Erdélyt újra felfedezni, illetve egyáltalán felfedezni, pedig ugyanazt a nevelést kapta, amit az összes többi. És van olyan gyerekem, aki eredendően születése óta valamiért szereti Erdélyt. Én úgy érzem a mai világban, hogy a nemesi körök is széttartunk, széthúzunk. Minden családnak inkább egy fele kéne tartania. Együtt erő vagyunk, szertesz egy gyöngesség, használva vagy előhívva egy Vas Albert idézetet.
Régi és igaz mondás, hogy ismerd a múltadat, és tartsd magad ahhoz, és akkor a jövőt tudod építeni. Ha jól tudom, te nagyon élénk társadalmi életet élsz. Említetted a Női Uniót nagyon érintőlegesen. Mit lehet még tudni?
Hát a Magyar Női Unió az egyetlen olyan civil szervezet, Batthyány és Schmidt Margó vezetésével, illetve ő hívta életre, ami mögé én beálltam és adtam a nevemet. Nagyon sok civil szervezet van, különböző családi alapítványok és különböző szervezetek, amik foglalkoznak a genezissel, foglalkoznak a hagyományokkal, a hagyományteremtéssel és megőrzéssel, de én úgy gondoltam, hogy a Magyar Női Unió, ami hozzám legközelebb áll, és amivel én egyesülni és tudok identitás és minden szempontból. Tudni kell a magyar családokról, illetve a nemesi családokról, hogy ugye Erdélyben nemességről, Magyarországon arisztokráciáról beszélünk, hogy nagyon-nagyon szorosan kötődnek egymáshoz az elmúlt évszázadok alatt, a keresztházasságokkal és egyebek lévén, tehát itt mindenki mindenkinek rokona gyakorlatilag, így a szűbb körben. Ezáltal én a Batthyányokkal is nyilván Zicsi lévén rokonok vagyunk, illetve hát közös múlttal rendelkezünk, és nekem Zicsi Antónia, Batthyány özvegy, Zicsi Antóniájának özvegyének az identitása, ami hozzám nagyon-nagyon közel áll, és amit mint özvegy és mint egy mártírnak gyakorlatilag a felesége, aki a gyerekeket tovább vitte, és amiket létrehozott és megalapított, és számomra ő egy etalon példaértékű személyiség. A Magyar Női Unió az ő zászlaja alatt fut, ugye, és én azt mondtam, hogy akkor ezen szervezet mögé beállok. A Magyar Női Unió nagyon sok olyan tevékenységgel bír, ami mind társadalmi, mind politikai, de elhatárolva az aktuál politikától, de történelmi alapokon nyugszik. A Margó viszi ugye az agrárgazdasági vonalát is. Én ehhez nem tudok igazán szakmailag kapcsolódni, de azon tevékenységek, ami a határon túli programok, az identitás megőrzés és továbbadása, ahhoz viszont igen. Tehát a Magyar Női Unió az, ami egyszer a társadalmi szerepvállalásban számomra fontos. Azon kívül pedig hát valamiből élni is kell nyilvánvalóan. Tehát most az ingatlanozás, azt kell mondanom, hogy civil szférában is tevékenykedem.
A riport előtt beszélgettünk egy kicsit, és említetted a hagyományos családi értékrendet, a családi modellt. Beszéltél arról, hogy erős nőkre van szüksége a társadalomnak, akik a férfiakat előre tudják emelni.
Visszatérek Zicsi Antóniához, hogy az özvegyek nevelnek gyermeket, és viszik tovább mindazt, amit a mártírok halálával elveszett. A nagy emberek mögött ugye van egy stabil hátország általában az élők mögött is. Én a stabil hátország női szerepvállalásának híve vagyok, viszont kényszerűségből lép ki az ember a porondra, hogy úgy mondjam, de ettől még én úgy gondolom, hogy nagyon jól működtek azok a hagyományos szerep, családmodellek, ahol a nő gyereket szült, a férfiak pedig határvédelemre koncentráltak, megvédték a családot a külső atrocitásoktól, a nők pedig őrizték a családi tűzhelyet, gyerekeket neveltek. Emellett nyilván, hogy nem lebutítva kell ezt mindezt érteni, hanem abban azon módon, hogy a nők is nyilván tanulnak, hisz enélkül nem tudnának megfelelő módon gyerekeket nevelni, megfelelő munkahelyen dolgoznak, mert egy család, tehát egy család manapság egy fizetésből azért ritkán Vajosan lehet eltartani. Lehet, igen. Csak azt kell mondanom, hogy egy nőnek a stabil hátország nyújtása, én úgy gondolom, egy nagyon fontos, egy hagyományos családmodellben egy nagyon fontos szerep. Amellett, hogy, ahogy mondtam, kényszerűségből bármi miatt ki kellett lépnünk, de az évszázadokban nagyon erős nők álltak általában a nagy emberek mögött.
És a szerepüket nem szabad.
És a szerepüket nem szabad, nem szabad. Igen, nagyon erős nők álltak. Én ezt az erőt én úgy gondolom, hogy manapság is elő tudja hívni magából a legtöbb nő, aki kényszerűségből vagy bármi miatt oda jut, hogy ezt meg kell lépje. Úgy gondolom, hogy az az egészséges, hogyha egy család egyben van tartva, és egyben van, és mindezt apa, anya, gyerekek leosztásban végezzük. Ha ez nem működik, akkor sajnos kulturált, igen, megfelelően kulturált keretek között nyilván, nem hadakozva, de meg kell lépnünk.
Közeledik a karácsony, 5 gyereked van. Hogyan telik nálatok a karácsony, vagy gyerekkorodban hogy telt a karácsony?
Nagyon szép karácsonyaink voltak mindig. A szűk családunkban, ami az édesanyámból, az édesapámból, mondtam, hogy egyke vagyok, és belőlem állt, ugye, mi úgy ünnepeltük a karácsonyt, és az édesanyámnak a szüleivel, tehát a nagyszüleimmel arról a részről, hogy nagyon bensőségesen, és én december 25-én születtem. Tehát nekem még a karácsony az pluszban egy áldás is, vagy a szüleimnek egy áldás voltam, ez nekik kell erről nyilatkozni. Igen, de mi nagyon bensőségesen és hagyományosan ünnepeltük mindig a karácsonyt. A szenteste az éneklésről szólt, a tradicionális étkezésről, ajándékozásról, fadíszítésről és hagyományokról. Utána 25-én megünnepeltük az én születésnapomat, szintén szűk családi keretben, és utána pedig 26-án, főleg amíg a nagymamám élt, ő pedig megünnepeltük az édesapámnak a sok testvérével, sok unoka testvérrel, a nagymamámnál mindig a nagy családi bánfi karácsonynak hívtuk, ami szintén nem az ajándékozásról szólt, hanem inkább a bensőséges, hagyományos karácsonyról, az éneklésről, a süteményezésről, az egymás fele fordulásról. Én ezt próbáltam utána továbbvinni, ezeket a hagyományokat megőrizni, bárhogy is adódott és hozzám kapcsolódtak, az én identitásomhoz kapcsolódtak a gyermekeim és a gyermekeim édesapja is, tehát őket vontam be inkább, és nem pedig szétforgácsolva oldottuk mindezt. De ez mindezt, akinek nem volt gyerekkorában ilyen karácsonya, mert hogy külsős volt és nem adatott meg neki, ez vígan kapcsolódtak mindehez.
Nagyon szépen köszönöm, Szilvia, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást, és beszéltél a családodról, magadról, és hogyan éled a mindennapjaidat. Én megköszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, és áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek.
Boldog békés karácsonyt kívánok a hallgatóknak is.
Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztust.
Viszont hallásra.